Sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, majdnem mindenkit ismerek, olyan egyharmad, kétharmad arányban. Szóval, hogy inkább, tehát, hogy többségben vannak, akiket nem ismerek. Szeretettel köszöntök mindenkit, én nem fogok itt sokáig zavarni. Egy ízetlen poént mondtam itt az asztal végén, hogy körülbelül olyan kellemetlenül érzem magam, mint az az úszó nő, aki most csak harmadik helyen szerepelt a női úszásban, olyan érzés itt egyedüli férfiként lenni. Nem mondtam, mert politikailag korrekt vagyok itt, úgyhogy igyekszem. Szóval azt hiszem, hogy aki bármilyen kapcsolatba került a zsidósággal, legyen ez egy laza kapcsolat, vagy legyen ez egy szoros kapcsolat, annak feltűnt, hogy az étel a központi, nagyon központi szerepet játszik a judaizmusban. Nem tűnt fel. Központi. És itt most nem csak arra gondolok, hogy van a zsidó konyha, meg a zsidó konyha remekei, a macesz gombóctól a flódnig, a sólettól a dzsachnunig, ugye mert ne ragadjunk le itt Közép-Európában, szóval a keleti zsidóknak legalább ilyen ízes ételeik vannak, vagy a kreplachtól a kuglig, hogy még maradjunk Közép-Európában. Nem csak erről van szó, hanem, és nem csak arról van szó, hogy az ünnepeinken folyamatosan eszünk, és központi szerepet tölt be. Ugye van egy olyan ünnepünk, például Pészák, nem sokára lesz, 3 hét múlva, ami effektíve az étel körül zajlik. Egy 8 napos ünnep, ami a diaszporában 8 napos ünnep, ami semmi másról nem szól, mint az ételről, ugye a kovászosról, mit szabad enni, mit nem szabad enni, stb. De hogyha megengeditek, akkor van egy gondolat, ami még mielőtt beszélek arról, hogy hogyan lehetne összefoglalni a kóserságot mondjuk 3 percben, vagy 5 percben, illetve arról, hogy mi a legjellemzőbb félreértés a kósersággal kapcsolatban, szeretnék arra rávilágítani, hogy én azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy a judaizmusban minden az étel körül forog, és ez nem valami hedonista. Az én meggyőződésem szerint ez nem valami hedonista dolog. Ez úgy áll ugyanis, hogy azt írja a Talmud, hogy miután lerombolták a jeruzsálemi szentét, ugye az utolsó a rómaiak már majdnem 2000 éve, az áldozati oltár, a szentének, a jeruzsálemi szenték áldozati oltára, ahol korábban jellemzően állatáldozatokat mutattak be, az áldozati oltár szerepét az ember asztala tölti be. Az étkező asztal, ahol eszünk. Ami egy nagyon magasztos gondolat, és nagyon mély gondolat, hogyha belegondoltok, mint a hagymáról szeretnék róla csak legalább 2-3 réteget lefejteni. Az egyik az, hogy természetesen az asztalnál viselkedni kell. Zsidó emberként az asztalnál viselkedünk, fölöltözünk, ha nem is úgy, mint a Hippolitba, hogy én nem tudom, smokingba kell a marhapörkölthöz leülni, de legalábbis fölöltözünk, nem kisgatyában ülünk le az asztalhoz, viselkedünk, nem beszélünk csúnyán, nem dobáljuk az ételt, nem eszünk kézzel, lábbal, és így tovább. De én azt gondolom, hogy van ennek egy másik mondani valója, vagy egy mélyebb rétege is. Az pedig az, hogy a jeruzsálemi szentélyben, az oltáron jelen volt az isteni dicsfény. Úgy hívunk héberül, hogy a shina, az isteni jelenlét. Akárhogy is értelmezzük ezt, vagy bármit is gondoljunk erről, ez valamilyen transzcendens energia, ami jelen volt Isten közelsége érezhető volt. Héberül úgy hívják Kirvát Elohim. Isten közelsége. Ami azt is jelenti, ez a talmudi kifejezés, ami szerintem nagyon bátor, hogy az ember asztala, az maga a szentély, az azt jelenti, hogy az isteni dicsfény a szentély hiányában az ott van a mi konyhaasztalunknál, meg a mi étkező asztalainknál. Meg most itt, ebben a zsinagógában, itt ennél az asztalnál. Én azt gondolom, ezt remélem, hogy a zsidó ember vonzalma az étel iránt, az asztal iránt, az abból is fakad, hogy van bennünk egy genuin vágy arra, hogy közel legyünk ez az isteni dicsfényhez. Minden zsidó otthonban, a konyhában zajlik az élet, nem a nappaliban, és még csak nem is a hálószobában. A konyhában zajlik az élet. Az a családi tűzhely nem csak fizikai értelme, hanem szellemi értelme is ott van. És az én meggyőződésem az, hogy vágyunk mindannyian erre fajta isteni dicsfényre, erre fajta isteni közelségre. Érezzük, hogy ott van valami, ami oda vonz bennünket. És az, hogy ez az ételen keresztül manifestálódik, az étel az egy eszköz ennek a genuin vágynak a kifejezésére. Talán unalom, akikkel sok gyakran találkozom, már unalomig meséltem azt, hogy pár évvel ezelőtt olvastam egy újságcikket, amiben amerikai tudósok, nem brittek, de amerikai tudósok kiszámolták, hogy mennyibe kerül az emberi test, mennyi az emberi testnek az értéke. Ez egy viszonylag egyszerű matekkal kiszámolható. Ugye, ha megnézzük a Wikipédián, az emberi test az áll többségében vízből, és nem tudom, 70% az emberi testnek víz, és akkor van benne a nagy adag szén, meg van benne nagy adag magnézium, meg kalcium, meg kálium, meg nitrogén, egy csomó kémiai anyag, a periódusos rendszer elemeiből néhány, amiből felépül az emberi test. Tehát egy átlagos, nem tudom, 80 kilós test, ki lehet számolni az értékét. Ha 70% a víz, mennyibe kerül 80 kilónak a 70%-a, és veszel mondjuk drága, nem tudom, Evian vizet, vagy Perrier vizet, vegyed a legdrágábbat, hogy ne valami desztillált vizet a Tesco-ba, akkor ki lehet számolni, hogy mennyibe kerül, tudom én, 20 kiló orvosi szén, mennyibe kerül egy magnézium, kálium, és az jött ki, hogy körülbelül az emberi test értéke az körülbelül ilyen $120. Nagyobb testű emberek, magasabbak, teltebb emberek nyilván többet érnek, és ha belegondoltok, a természetben minden dolog, minden más élőlény, annak megvan hasonló értéke. Tudjuk, mennyibe kerül egy kiló búza, mennyibe kerül egy kiló paradicsom, mennyibe kerül egy kiló csirke, mennyibe kerül egy kiló élő csirke, mennyibe kerül egy kiló csirkemell, egy kiló marha. Ugye mindennek megvan az ára, be van árazva, az ember nincs beárazva. Nem mondhatjuk, hogy az ember élet, az ember annyit ér, hogy 30 000 forint, vagy 40 000 forint, ugye a mai árfolyamon. Ezt nem mondhatjuk, mert akkor a legfontosabbat, a legesszenciálisabbat elfelejtjük. Az pedig az, hogy az embert, ami értékessé teszi, az a benne lévő lélek. Az ugyanaz a lélek, amelyik vágyik erre az isteni közelségre, az asztal, ami vágyódik az asztal felé. Természetesen voltak korok, amikor az embernek a teste is be volt árazva, ugye a rabszolgatartás idején igenis be volt árazva az emberi test, ugye? Sőt, bizonyos tekintetben jogi szempontból is be van árazva, hiszen van egy anyagi érték, amelyet párosíthatunk büntető jogban ahhoz, hogy mennyit ér egy ember élet, milyen kártérítést fizetsz például, egy kioltott ember életért, stb. Tehát valamilyen tekintetben persze be van árazva, de azért általánosságban azt el lehet mondani, hogy senki nem gondolja manapság komolyan, hogy egy ember 40 000 forintot ér. Vagy egy embernek a teste. És az a tény, ugye amikor olvastam ezt a cikket, akkor eszembe jutott az a bibliai gondolat, az a tórai gondolat, amit mindenki unalomig ismer, hogy az ember bizony a föld porából teremtetett. Ugye ezt az ókori ember valószínűleg nehezebben értette, mint a mai. Hogy mit jelent az, hogy az ember a föld porából teremtetett? Hát azt jelenti, hogy az ember testét ugyanazok az építőanyagok építik föl, amik a természetben, amik a földben megfelelhetők. Szén, magnézium, kalcium, kálium, víz, nátrium és így tovább. Ezt jelenti, hogy az ember a föld porából teremtetett. Ugye van egy 3 kilós gyerek, aki megszületik, és aztán tápláljuk, etetjük, és ő akkor kivonja azokat a különböző tápanyagokat az ételből, amiből aztán felépül a teste. Ténylegesen az vagy, amit megeszel. Nem csak képletesen szólva, hanem szó szerint az vagy, amit megeszel. Azzá válsz, amit megeszel. Akik követik az esti 8 órás tanulásokat, azok pont azt tanuljuk a Tánjának a 7. fejezetében, arról beszél az első Lubavitcsi Rebbe, egy kabalisztikus gondolatról, hogyha az ember, amikor az ember megengedett ételt eszik, kóser ételt, a zsidó ember számára megvan határozva, hogy milyen ételt tehetünk, amikor a zsidó ember kóser ételt eszik, de nem megfelelő intencióval, szóval azzal a szándékkal eszi, hogy hedonista, hogy mondjam, ön a saját élvezetét élvezetből eszik, és nem pedig azzal a szándékkal, hogy energiát kapjon, energiát gyűjtsön az étel által, ami miatt, vagy amin keresztül aztán fogja tudni szolgálni Istent, de nem a megfelelő intencióval esszük, még hogyha megengedett ételt eszünk is, az is negatív nyomot fog hagyni a testünkben. És akkor meg már nem is beszélünk arról, hogy mi van, hogyha tiltott dolgot eszünk, amelynek a nyomai, tekintve, hogy beépül a testünkbe, ugye minden, amit megeszel, beépül a testedbe, vagy legalábbis egy része, ugye, ami salakanyagként nem távozik, az beépül a szervezetedbe, az nyomot hagy, az benned van, az a molekuláid részévé válik, vagy nem vagyok biológus pontosan, úgyhogy. De azt hiszem, nem, vannak ilyen szavak, azt hiszem, ugye a biológia. Szóval a molekuláim részévé válik, a testem tényleges részévé válik. Magyarán egyáltalán nem mindegy, hogy mit eszünk, egyáltalán nem mindegy, sem spirituális, sem fizikai szempontból, hogy mit eszünk. Ugye az, hogy az ember egészségesen táplálkozik, az egyben azt is jelenti, az, hogy az ember egészségesen táplálkozik, egyben azt is jelenti, hogy a saját testére vigyáz, hogy olyan üzemanyaggal fűti a saját szervezetét, amivel a teste hatékonyan tud működni. Mivel úgy hiszük, hogy Isten teremtette a világot, Isten a gyártója az embernek, az ember ha embernek, minden emberre rá kéne legyen írva, hogy made by God. Yeah. Nincs ránk írva, de csak ránk kell nézni. Ez is egy érdekes gondolat, nem erről akartam beszélni, de ugye az van írva, hogy minden ember Isten, az ember Isten képmására teremtetett. Tehát ránk nincs, nem felirattal van ránk írva, hogy made by God, hanem az egész kinézetünk az made by God. Mi vagyunk maga a made by God felirat. És nem fizikai értelemben, mert Istennek nincs fizikai megjelenése, de mivel, hogy Isten képmására teremtettünk, ezért azt kell mondjuk, hogy valamilyen módon tükrözzük Istent. Márpedig, hogyha Isten az ember teremtője, márpedig ha Isten hozta létre a világot, ha Isten a gyártó, az életnek Isten a gyártója, akkor bizonyára Isten tudja legjobban, hogy mivel kell a terméket működtetni, annak érdekében, hogy a legoptimálisabban működjön. Ugye csak úgy, mint amikor veszel, azt a példát szoktam használni, amikor veszel egy drága autót, amikor veszel egy Ferrarit, érdemes elolvasni, hogy milyen benzint kell abba tankolni, meg milyen olajat kell beletenni, meg hova kell szervizbe venni, és mikor, ha ki akarod hozni az autóból a maximumot, ha optimálisan akarod működtetni. Ha nem, az más kérdés, de ha ki akarod hozni belőle az optimálisat, a maximumot, akkor érdemes megfogadni a gyártó tanácsát, mert senki nem tudja a gyártónál jobban, hogy mi kell annak az autónak. Senki. A gyártó tudja a legjobban, hogy milyen benzin, milyen olaj, milyen szervizperiódus, és így tovább. Az ember gyártójánál nem tudja senki jobban, hogy mi kell az embernek. Úgyhogy érdemes a Tórához fordulni, amikor arról van szó, hogy mit együnk. Tórában a kóserság törvényei, nem tudom, mennyi időm van még egy 8 perc. Jó. A Tórában, de ne akkor már szóljam, amikor már lejárt az időm. A Bibliában az étkezés törvényei a zsidó emberek számára eléggé körülhatároltak. És nagyon-nagyon leegyszerűsítem a kóserság törvényeit, amely sok kötetet tölt meg a rabbinikus irodalomban, sok ezer kötetet tölt meg a rabbinikus irodalomban, és még ma is születnek művek, ma is születnek, vannak kósersági kérdések, Coca-Cola nem volt az ókorban például. De nagyon leegyszerűsítve a dolgot, az ember fogyaszthat húst is, meg ehet növényt is. Ha húst fogyaszt, az állatokból megvan határozva, hogy milyen állatokat ehetünk. Az állatokat három csoportba osztjuk, halak, madarak és emlősök. Ehhez képest van meghatározva, hogy melyik halakat ehetjük. A Tóra meghatározza egy explicit, hogy melyik halakat ehetjük. Azokat a halakat ehetjük, amelyek oldalsó uszonnyal rendelkeznek és pikkellyel. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy a Talmud kijelenti, és ez egy nagyon bátor kijelentés a Talmud részéről 1600 évvel ezelőtt, egy nagyon bátor dolog ilyet leírni, hogy nincs a világon olyan hal, amelyiknek volna pikkelye, de ne lenne oldalsó uszonya. Olyan van, amelyiknek van oldalsó uszonya, de nincs pikkelye, olyan viszont nincsen, amelynek van pikkelye, de nincs oldalsó uszonya. És tényleg, láss csodát, 1600 év óta felfedeztünk egy pár új halfajtát, és még van biztos több millió halfaj, ami még felfedezésre vár, de még eddig tényleg nem találtak olyan halat, amelyiknek ne lenne Ha van pikkelye, akkor uszonya is van. Persze vannak olyan halak, amelyek elveszítik a pikkelyüket az életük során, de ez teljesen mellékvágány. Szóval azokat a hajakat lehet megenni, amelyiknek oldalúszonya van meg pikkelye. Madarak közül a Tóra felsorol 21 fajta madarat, amelyet nem lehet fogyasztani. Azon kívül minden madarat elvileg lehet fogyasztani, és azért mondom, hogy elvileg, mert sajnos az élet az úgy hozta, hogy héberül vannak leírva ezek a madárnevek a Bibliában, és az ókori héber szavakat még akkor is, ha használjuk a mai modern héberben, nem tudjuk pontosan, hogy milyen állatokat jelentenek. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen, mi az, melyik, tehát ott vannak héber madárnevek, de nem tudjuk, hogy ráadásul ma már tudjuk, hogy önállat, hogy bagoly olyan nincsen, ugye? Van ilyen bagoly, meg olyan bagoly, és van 200 fajta bagolyfajta. Meg nincs önállat, ugye, hogy galamb, mert van, nem tudom, 50 féle galamb, 500 féle galamb. Szóval madarakból azokat fogyasztjuk, amelyekre hagyományunk van, amelyeket régen is ettek a zsidók. Amit a nagypapád evett madarat, azt tehetette is. Ami nem konkrétan azt a darabot. Ha jót akarsz magadnak. És itt érdekességképpen jegyzem meg, hogy egyébként a pulyka, ami egy relatíve új jövevény, ugye a történelmi távlatból nézve új, mert csak 500 éve ismerjük a pulykát, mert hogy Amerikából hozták be Európába, sok zsidó nem is eszik pulykát emiatt, mert bizonytalan. A legtöbb, a zsidóság nagy része arra szavazott, hogy a pulykát azt megesszük. De van egy kis szegmens a zsidóknak, akik nem esznek pulykát, pont amiatt, mert nincs neki történelmi hagyománya. Mert volt olyan valaki, akinek a nagyapja nem evett pulykát, ugye, ha 1490 előtt született a nagyapó. Oké, ezek a madarak, és aztán vannak az emlősök, emlősökből pedig azokat eszük, amelyek párosújú patások és kérődzenek. Ebből mind a kettő meg kell legyen, úgy, mint a halaknál mind a két jel meg kell legyen. Csak kérődző állat nem elég, hanem párosújú patás, és csak párosújú patás nem elég, hanem kérődzi. Hasított pata. A zsiráf az párosújú patás is kérődzik, de nem azért nem eszük a zsiráfot. Nem azért nem eszük a zsiráfot, mert nem tudjuk, hogy hol kell elvágni a nyakát, mert igazából, és még létráról is el tudnánk vágni a nyakát. Amellett, hogy nem tudom, hogy kinek hiányzik a zsiráfhús az étrendjéből, vagy ki az, akinek csak akkor volna tökéletes a világ, ha zsiráfot is ehetne. De a zsiráf, igen, a zsiráf megfelel ezeknek a követelményeknek, de soha nem ettünk zsiráfot. Tehát nem láttál még zsidót, aki zsiráfot evett. Amellett, hogy illegális manapság, ilyen gondolom az ilyesmi. Szóval, hogy párosúly patás kell, hogy egyes kérődzön. Ezen felül magának a vágás sem mindegy, hogy milyen, azt az állatot a megfelelő módon kell levágni. A megfelelő mód az egy speciális kés, és egy speciális ember, aki azt a kést meghúzza, egy istenfélő ember, aki alaposan ismeri a kóser vágás igen, igen bonyolult törvényeit. Sakternak hívják magyar, ilyen jidis jövevény szóval, a metszőt, ami egyébként a zsidó vallási hierarchiában a sakter áll a legmagasabban, minden vallási pozíció felett áll a sakter. Az mindenkinek fontosabb, mert az ő keze munkája az sok embernek a túlvilági üdvösségét jelenti, hogy jól vágja el azt az állatot, és kóser állatot eszünk-e vagy sem. Magyarul, hogyha ha meg is van, hogy melyik az az állat, akkor sem mindegy, hogy az hol van levágva. Emellett a Tóra tiltja a vérfogyasztás tilalmát, tehát az állatot még ki kell véreztetni, ki kell ebből engedni a vért, de sót is használunk segédeszközként, a só kiszívja, a nagyszemű só legalábbis kiszívja a húsból a vért, és zárójelbe jegyzem meg, az nem igazi vér, amit kiszív a só, legalábbis úgy tűnik, hogy amikor ilyen véres marhát, sztéket kérsz a kóser étteremben, azt nyugodtan kérheted a kóser étteremben, mert az nem vér, ami ott abban a húsban van. Az tényleg nem vér. Az egy, csak van benne ez a vörös vérsejt, ez a hemoglobinnak hívják, azt hiszem, van benne hemoglobin, de nem, ez ilyen víz alapú dolog, ez nem vér, ami a húsból kifolyik. Mindenki nyugodjon meg, akit esetleg ez idegesített. Ez lenne az egyik kategória, az állatok fogyasztásának a törvényei. A másik hasonlóan bonyolult kategória az a tej és a hús elválasztásának a törvénye, amely egy ilyen átmenetet képez a teljes ételek között, tehát a kóserság tiltja a tej és a hús együttes fogyasztását, a Tóra tiltja a tej és a hús együttes fogyasztását, a rabbik pedig még egy kicsit szigorítottak, húztak egyet a nadrágszíjon, ténylegesen, amikor meghatározták azt, hogy mennyire nem szabad együtt fogyasztani a tejet és a húst, időnek kell eltelni a húsfogyasztás után, miközben tejet fogyasztasz, időnek kell eltelni a tejfogyasztás után, mielőtt húst fogyasztasz, ugyan egy rövidebb időnek, de időnek, és más étkészletet is használunk a tejeshez és a húsoshoz, a tejtartalmú ételekhez és a hústartalmú ételekhez, még akkor is, hogyha ez a hús vagy tej, ez csak nyomokban, hogy szokták ráírni a csomagolásra, nyomokban tartalmazhat. Ha csak nyomokban tartalmazhat tejet, az már teljes, az probléma. És nem probléma, csak nem lehet hússal együtt fogyasztani. Ez a két jellemzően nagy kategóriája van a kóserságnak. Emellett minden, a konyhánk minden területét átfogja a kóserság. a borban, illetve szőlőtartalmú ételekben speciális eljárás szükségeltetik. Gyümölcs, zöldség mind fogyasztható, de át kell alaposan vizsgálni, különböző pici rovarok, egészen apró, nem is tudnátok, hogy nem, ha megnézel egy brokkolit nagyító alatt, akkor rosszul leszel, annyi kis bogarat találhatsz rajta. A rizst is átnézzük, ez egy ilyen izgalmas feladat, ugyebár egy zsák rizst át szemenként egy fehér tálcán át vizsgálni. Ugyanúgy átszitáljuk a lisztet, szintén nem eszünk bogarakat, kukacot, ilyesmit, légylárvát, stb. Szöcske? Hát, ha szöcskét nem is, de bizonyos sáskafajok ehetők. Egy érdekes kivétel a sáska. Van egy-két kivétel egyébként, amilyen egzotikus kivétel. A sáska az az egyik, ami egyébként kóser állat. Pontosabban négy fajta sáskafaj, a sok ezer sáskafaj közül, ami kóser. Mi nem fogyasztunk sáskát, nem csak azért, mert undi, hanem azért is, mert nem tudjuk, hogy melyik ez a négy fajta, amelyik ehető volna. Jemeni zsidók fogyasztanak sáskát, és ha a jemeni zsidónál vagy vendégségben, és ő fölkínál sáskát, azt meg is eheted. De itt meg is áll a dolog. Tehát, hogy szokták mondani angolul, the buck stops here. Ugyanúgy a másik ilyen egzotikus dolog volt még valami, amit akartam mondani a sáska mellett. Méz. A méz az egy ilyen egzotikus dolog. Kóserságban általános szokás az, hogy kóser állatból kijövő dolgokat ehetjük csak meg, tehát a tehénnek a tejét ihatjuk, nem pedig a szamárnak a tejét, vagy a tevének a tejét, vagy a lónak a tejét, mert a tehén az egy kóser állat, az egy tiszta állat. A méz az egyedüli különbség, a méz pedig egy méhecskéből jön ki, vagy pontosabban átmegy a szervezetén, és a méhecske önmagában ugye nem kóser állat, szerencsére. Hogy? Szegény Maja, a méhecske. Hogyha az volna. A méz az egy különleges eset, a Tóra külön engedélyt ad a mézre, úgyhogy a mézet azt lehet fogyasztani dacára annak, hogy... De a méznek a elkészülése a méhecskében az nem ugyanúgy működik, mint a tehének elkészülése. A tej elkészülésnek a tejénben, úgyhogy erről sem fogok most hosszan beszélni. És még egy utolsó dolog, az a tojásnak az átvizsgálása, amit szintén meg kell tegyünk a vérpötty miatt, mert vért nem lehet fogyasztani. Ami tulajdonképpen igazán fontos, még egy nagyon fontos dolgot, tényleg csak egy mondat erejéig, hogy az embernek egy nagyon kóser konyhája van, és erre, amit elmondtam, mind-mind figyel, akkor még körülbelül 3 hét múlva a feje tetejére áll a világ, mert jön majd Pészáh ünnepe, amikor viszont semmilyen kovászos, semmilyen gabonatartalmú ételt nem fogyaszthatunk, kivéve maceszt, ami is viszont speciális módon kell elkészítve legyen, szóval ilyenkor feje tetejére állítjuk a házat, és a legutolsó lisszemi után is kutatunk, vagy cracker darab, keks darab, szendvics és egyebek, amik elrejtve lehetnek a hátsó ülés alatt, zoknis fiókban, vagy akár a konyhánkban, viszki vagy sör formájában, esetleg a bárszekrényben, amit szintén nem lehet Pészáhkor fogyasztani, de ez csak egy hét, ami után kicsit olyan a Pészáh, tudjátok milyen, mint amikor elment az ember panaszkodni a rabbihoz, és azt mondja, hogy rabbi, borzasztó, egy 30 négyzetméteres házban élek, 6 gyerekem van, egyszerűen nem férünk el, mit csináljak, és akkor azt mondja a rabbi, hogy van tehened? Azt mondja, igen, van, akkor vidd be a tehenet is a szobába. Be kell vigyem a tehenet, akkor még rosszabb lesz a helyzet, beviszi a tehenet, 2 hétig bent van a tehén, utána visszamegy a rabbi, az azt mondja, a rabbi elviselhetetlen. 6 gyerek plusz tehén, 30 négyzetméter, büdös van, elviselhetetlen. Mondja a rabbi, most vidd ki a tehenet. Kiviszi a tehenet, visszamegy a rabbihoz, megkérdezi a rabbi, na most milyen? Azt mondja, most csodálatos, na látod, ilyen egyszerű a helyzet. Szóval aki panaszkodik a kóser konyhára, az Pészáh után fellélegez, hogy micsoda egyszerűség az év maradék 51 hetében kóser tartani, mert a Pészáh az annyira megnehezítette az életet. De akkor záróakkordként, tehát azt a gondolatot iterálnám, és azt a félreértést a kósersággal kapcsolatban, hogy a kóserság egészséges volna. Azt nem tudom, hogy a kóserság egészségtelen, de az, hogy kifejezetten egészséges volna, az nem igaz ebben a formában. Nem azért tartunk kóser konyhát, mert az egészséges, hanem azért, mert Isten ezt parancsolta. Mint ahogy nem azért metélkezünk körül, mert egészséges, dacár annak, hogy egészséges. Ez inkább csak egy ilyen mellékhatása a kóserságnak, hogy történetesen még, állítólag még nem is ártalmas az egészségre. Sokan mondják azt, hogy azért alakult ki a tej és a hús különválasztása, mert az ókorban nem volt frigider, és akkor jobban romlott az étel, nem tudom. Lehet, hogy ez így van, de nem ezért alakult ki. Azért csináljuk, mert Isten így akarta, és azért csináljuk, mert amit megeszünk, azok azzá válunk, és azért csináljuk így, mert a világ teremtője, az ember gyártója tudja legjobban, hogy mi szükséges az embernek ahhoz, hogy optimálisan működjön. Köszönöm szépen a figyelmet, további jó szórakozást az estéhez!